Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast, méghozzá az, amelyik a döntő első mérkőzése után kerül felvételre, hogy ilyen szépen magyarul megfogalmazzam magam. Itt van természetesen Tomas és Dani ebben az epizódban is. Mivel kezdjünk? Először is az, hogy légy iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna meg, ez igaz a YouTube csatornára is. Mivel kezdjünk, Dániel, felajánlom neked a lehetőséget, mint vendég, hogy a döntőről beszéljünk, vagy a playoutról beszéljünk, az alsóházi vérengzésről?
Először. Hát szerintem kezdjük a döntővel mégiscsak az, aminek egy kicsit nagyobb a presztízse.
Jó, akkor kezdjük a döntővel. Én már most megmondom, hogy most teljes mértékben Szolnok szurkolóként fogok nyilatkozni az elkövetkező percekben. Szurkolói szemmel, saját szurkolói szememmel mondom, amit mondani fogok. Ugye 83-59, gondolom sokan láttátok ezt a mérkőzést. Sajnos egy percig sem volt kompetitív ez a mérkőzés, egy percig nem forgott veszélyben a Falkónak a győzelme ezen a napon. Én olyan szempontból vagyok csak csalódott, egyébként ugye nyilván beszéltük is előzetesen, hogy a Falkó a torony magas esélyes, és a Szolnok már ezzel túl teljesített, hogy idáig eljutott, de attól függetlenül azért kicsit csalódott vagyok, mert ugye én azzal harangoztam be az előző epizódban ezt a párharcot, amikor te ugye nem voltál itt, hanem Déri Csabával és Fofóval beszélgettünk, hogy azért a Falkó ilyen védekezéssel nem találkozott idén, hát nem, hogy a rájátszásban, de ott ugye az alapszakasz végén se. Lehet, hogy ez igaz volt, de egy hatalmasat tévedtem, mert az Olaj sem találkozott ilyen védekezéssel, mint amit a Falkó be tud mutatni, és én szerintem, nem tudom, ilyen megilletődötten játszani, mert nekem teljesen az jött le, hogy támadásban megilletődöttek, lassúak körülményesek, rengeteg eladott labda volt az elején, akkor az, hogy a Falkó felszántotta a pályát, még plusz 20-nál is ez abban ugye megnyilvánult, hogy rengeteg támadó lepattanót szereztek, rengeteg második esélyes helyzetük volt. Most ha megnézzük, ugye a Falkónak volt 69 mezőnykísérlete, az Olajnak meg 57. Tehát az a baj, hogy ez ugye nem csak tehetség sokszor, hanem akarás is, és az Olajnak nagyon nem jött össze semmi. A Falkó meg hát hozta azt a játékát, amit eddig láthattunk, csak most nem a Honvéd, meg nem az Ete volt az ellenfél, hanem a Szolnok éppen. 59 pont, tehát ez nagyon karcsú támadásban. A Falkó meg az első negyedet, nem tudom, talán 6-5 triplával kezdte, hogy a Benke Szilárd gyorsan dobott 11 vagy 12 pontot, tehát az eleje az egy letaglózó élmény volt Szolnoki szemmel nézni. Egyedül, ami egy picit a bizakodásra ad okot, az a harmadik negyed, ott ugye az Olaj följött 9 pontra, de ott a negyed vége az már megint a Falkói volt, és hát a negyedikben meg összvisz 9 dobott pont, tehát így nem lehet. És Vidim mester kiemelheti, hogy a védekezés nagyjából működött az eleje után, egyébként ez nagyjából igaz is, mert utána egyik negyedben sem dobott a Falkó, sem Muszat, és a 83 kapott pont az nem vészes, de emellé a támadásnak nem kategóriákat, hanem brutál kategóriákat kell javulni a második mérkőzésre, hogyha szeretnénk egy picit is izgalmas döntőt. Na, ez az én véleményem így hirtelen. Te hogy láttad külső szemmel?
Igazából szint mindennel egyetért. Azt gondolom egyébként, hogy a támadó oldalon az első negyeden kívül a Falkó sem játszott egy húda extrát, ezésben folytották meg igazából a Szolnokot. Ugye 22/4 a tripla mutatója a Szolnoknak, valamint engedve a Falkónak 18 támadó lepattanót. Ez itt a Pongó Mátinak volt egy 0-7-e, Dörhemnek 9-1, Tomásznak 13-3 mezőny, Jovanovics 5-1 mezőnyből, szóval azért olyan dolgok, amik ritkán jönnek így össze egy meccsen. Most ez itt az meccsen ugye összejött, egyedül az itt játszott szerintem egy olyat, amit azért ő nagyjából tud. Ugyanakkor gondolom, hogy abból lehet építkezni, amikor ugye közel majdnem hát 20-25 pontos hátrányból ugye vissza tudott jönni a Szolnok 9-re. Én azt gondoltam, hogy ott egy kicsit higgadtabbak támadásban, egy-két kitartottabb helyzetet vállalnak el, hogy ott volt a Dörhemnek step back triplája, meg leütés, pull-up középtávoli dobása, ami azért ilyen szempontból nem biztos, hogy a legjobb ahhoz, hogy a momentumot igazából újra magadhoz ragad. Ha ott egy kicsit tudott volna a Szolnok higgadtabb lenni, akkor lehet, hogy akár meccset is lehetett volna ebből a végén kihozni. Ugyanakkor a Falkó meg ugye szépen állt föl abból a gödörből, amiben akkor belekerült, pedig aztán igazából ők sem voltak olyan hú de hatékonyak. Mezőnyből összesen 43%-kal dobtak, és kiadtak ők is azért 7 büntetőt, ami azért a Falkónál eléggé meglepő, hogy a vonalról nem találnak be közel 80%-os hatékonysággal sem. Azt gondolom, hogy amit te is mondtál, szóval nagyon fel kell múlni támadó oldalon. Igazából az első egyeden kívül a védekezés azt gondolom, hogy rendben volt. Nem engedték a könnyű kosarakat a Falkónak, most a támadó lepattanóknál ugye jobban kell figyelni a kizárásokra itt a magas embereknek. Én főleg a Tomásznál éreztem azt, hogy ő logott kilefelé, inkább a magas ember rotációból, illetve illetve a magyar pontoknak is azért már érkeznie, mert oké, Lukás Norbi dobott 12-t, de az, hogy a Pongó Máté még egy 7-ből 0-ra dobja mezőnyből, az szerint fog beleférni ahhoz, hogy a Szolnok el akarja csípni majd a második meccset hazai pályán. Úgyhogy nagy stratégiai csata volt, szerintem nem volt egyébként ekkora különbség a két csapat között. Az első negyed az, ami ugye ezt a nagyobb különbséget megalapozta, de támadó játékban tényleg osztályokat kell javulni a Szolnoknak ahhoz, hogyha labdába akar rúgni az ellen a Falko ellen itt még a hátralévő meccseken.
Igen, itt mondtad a magyar pontokat, azért az is elég érdekes, hogy Pallainak egy rádobása volt, Rudnernek egy rádobása volt, mondjuk nem is játszott sokat, mindössze 3 percet, tehát hogy nem voltak meg azok a szépen kijátszott helyzetek, amiket az Alba ellen lehetett látni az Olajnál, hogy jár a labda, és akkor megtalálja a sarokban üresen akár Pallait, akár Rudnert, akár bárkit oda beilleszthetünk. A bizakodói nem azt mondja, hogy ez egy ilyen nap volt, semmi nem sikerült, az 50-50 labdák mind a Falkóé voltak, még egyszer ilyen rosszul nem lehet játszani, ez az, amit a pozitív, illetve a bizakodó énem mond. Ugyanakkor a másik oldalon meg ott csücsül a vállamon a kis ördög, és azt mondja, hogy sajnos ez a realitás, és nagyon simán benne van a 3-0, mert a Falkó is az az igazság, hogy tud ennél jobban játszani, ugye főleg támadásban. Tehát azért ott is az az igazság, hogy úgy hozták le ezt a győzelmet, hogy senkinek nem kellett extrát beletennie, talán ugye Benke Szilárdnak a mérkőzés eleje, de ő is utána, most a szabad ilyet mondani, visszaszürkült, mert nem kellett ennél több én szerintem, és ugye elfáradni nem fáradtak el, senki nem játszott 30 percet hazai oldalon, még Szolnok oldalon is Jovanovics és Lukács volt 30 fölött, talán ez annyira nem lesz befolyásoló, de ez a baj, hogy még a Falko is tud feljebb tekerni ezen a potméteren igazából, ami a támadást illeti, majd meglátjuk. Tényleg, egyébként ugye már a lepatanókat mondtam, 17 támadó lepatanó, az egészen extra, Keller Ákos ebből egyedül 6-ot leszedett, viszont az, hogy ugye 6 per 5 triplával kezdtek, és utána 25 per 7 lett a vége, tehát utána azért az visszament a normál mederbe, de tényleg, az, amit az első negyedben, főleg meg a negyedikben bemutatott az Olaj, az nem fog beleférni, nemhogy komplet negyedeken keresztül, perceken keresztül sem hazai pályán. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek erre a holnapi, a keddi mérkőzésre, mert azért, hogyha már meg is lesz a Falkonak az arany, azért ne ilyen tálcán legyen már oda kínálva, mert ezt, hogy egy picit se kell megizzadniuk, mondjuk potenciálisan 9 mérkőzés alatt, azért az kicsit gáz, még akkor is, hogyha tényleg ez a realitás, és szerintem senki nem várt a Szolnokon, hogy rögtön az első meccset elhozza idegenből az Olaj, nem tudom, tehát sokat kell javulni, az a lényeg. Én még egyszer azt mondom, hogy remélhetően még egyszer ennyire gyatrán nem tud mindenki játszani, mert igazából senki sem volt kiemelkedő most sajnos a hazaiaktól.
Igen,
ja,
egyetértek.
bocsánat, bocsánat, tőlünk, tehát a Szolnoktól.
Egyetértek, én is azt gondolom, hogy, tehát, hogy itt az 3-4 perces lefagyások sem férnek már bele. Ugye itt pont az Alba ellen negyedik meccsen volt, amikor a Chambers ugye egyedül megfordította a mérkőzést, akkor ugye ez még belefért egy Alba szintű csapat ellen, ahol ugye nincs ilyen mutáció és nincs ennyi emberhez, hogy a Falkonál megvan. Itt az ez már nem fog beleférni, és én is azt gondolom, hogy ennyire rosszul ennyien nem tudnak még egyszer játszani, ennyire rosszul. Szerintem azért hazai pályán a Szolnoknak a dobása is jobban fognak ülni, illetve azért szerintem a 17 eladott labdát, azért ki lehet emelni, az nem kevés. Azon azért vissza kéne egy kicsit szűkíteni, azért ebből lehetne lefaragni egy keveset. Illetve azért kell javítani tényleg a támadó játékon, meg kell találni azokat a helyzeteket, amik az Alba ellen voltak. Ugye például a második meccs volt az, amikor ugye palánk alatt bedarálta a Szolnok az Albát, azért a Falko ellen ezt egy Tybee Keller 4-5-ös rotációval, ahonnan még beszáll egy Barázs közben, meg egy Krivacevic, azért ezt nehezebben fogja tudni majd megoldani szerintem a Szolnok. Itt azért el kell lőni majd bőven a triplákat is. Ugye itt azért a próbálkozás szám meg volt, csak az mi volt a különbség, hogy itt most nem estek be. Kíváncsi vagyok, hogy a Vidi mit fog tudni újítani, és hogy mennyire lesznek üres dobóhelyzetek, mert azért, amikor a Szolnoknak rengeteg olyan dobás volt, amikor támadó idő végén igazából nem volt mások lehetőség, rá kellett dobni, és ugye ebből ritmus veszítesz, akkor már az üres dobások se fognak úgy beesni, hogy esetleg addig mentek volna. Úgyhogy igazából a Falko tökéletes meccset játszott a védő oldalon, és igazából megfojtottak mindent. Kíváncsi vagyok, hogy fog reagálni majd erre tényleg a Vidin itt most a második meccsen.
Így van, tehát kedden este és 6 órától lesz, ha jól emlékszem, az M4 Sporton látható a mérkőzés. Meglátjuk. Bíráskodás, te mit láttál? Én szerintem nagyjából rendben volt, ami kétséges volt, megvideózták, és végül szerintem jó döntéseket hoztak, úgyhogy szerintem arra nem lehetett most panaszunk.
Egyetértek, hogy egyedül ott az az Itz féle szándékos volt, amit ugye visszanéztek, és utána sima faultra minősítették vissza, szerintem az is rendben volt, úgyhogy azt gondolom, hogy rendben volt teljesen a játékvezetés.
Így van, bár hozzáteszem, azért itt is néha váltakozott meccsen belül a falt határ itt-ott, de már nagyjából olyan emberi számokat hozott a dolog, ugye egyik oldalon volt 23, másik oldalon is szintén 23 büntető, ez úgy nagyjából belefér, nem is volt 2,5 órás a mérkőzés, hál' Istennek. Na, akkor szerintem ennyit a döntőről, hogyha még esetleg valamit hozzá akarsz tenni, akkor ne tartsd magadban.
Nincsen semmi.
Jó, elindult a bronz párharc is, és hát a Zalaegerszeg egy kicsit nekem olyan benyomást kelt, mint hogyha az, hogy ők bejutottak a négy közé, ott így a munka el lett volna végezve, mert most a Fehérvárról távoztak haza egy szép közel 30 pontos zakóval, 104-77, nem tudom igazából, hogy itt mi lehet az indok, de itt azért egy kicsit nagyobb ellenállásra számítottam, azért a nemzetközi kupa szereplés kiharcolása a tét, meg ugye a bronzérem, az Alba jobban akarta, nagyon úgy tűnik. Én megmondom őszintén, nem láttam ebből a mérkőzésből semmit, nem tudom, hogy te láttál-e bármit, vagy átugrunk akkor annyival, hogy ez lett az eredmény.
Az összefoglalót láttam, szerintem igazából annyit ki lehet emelni az Eténél, hogy a csapatnak a visszaesése, azt mondom, egyenes, arányosan összefügg a Higgs visszaesésével, pont most néztem meg az adás előtt, 9 pontot átlagol a csávó a playoffban, 4 lepattanó, 4 assziszt, 33%-kal dobja a mezőnyt, és 22-vel triplázik, azért a bajnokságban akármennyire nem egy klassz játékos, ő azért összehajgált 20 pont, 6 pattanó, meg 6 assziszttal, szóval az, hogy ő miért esett ennyire vissza erre a playoffra, az egy nagyon jó kérdés. Igazából az Alba meg ledominálta ezt a Zalaegerszeget Roberts nélkül, meg egy igazából értékeltőnek nem nevezhető Chambers teljesítmény mellett. Azért volt egy Diki 20-20-as meccs, egy Fillmore 17 pont 10 pattanó, vagy Vojvoda 29-10 pár a triplával, meg a Barnett is ugye 20 pont felé jutott. Igazából mondhatjuk azt, hogy ezt az etét most 4 ember várta meg. Kíváncsi vagyok, hogy reagálnak. Én előzetesen őket akartam amúgy kihozni ebben a párharcban, majd bronzérmesnek. Most már ebben nem vagyok biztos, úgyhogy meglátjuk, hogy tényleg a Zollner is vagy reagál, és hogy esetleg a húzó emberek azok újra fel tudják-e venni azt a mellényt, amit őt hordtak az alapszakasz végén, illetve a rájátszás első körében.
Megvan közben a bajnokságnak az 5.-6. helyezettje is, a Honvéd úgy lett végül 5., hogy ugye pályahátrányból ment neki a két győzelemig tartó párharcnak. Volt egy dudaszós meccsnyerő a pesti mérkőzésen, 78-77-re nyert a Honvéd, dudaszó pillanatába dobta a kosarat, most hirtelen meg nem mondom, hogy kidobta az
Filipovics
utolsó
Stefan.
pontot. Igen, Filipovics Stefán, egy nagyon szép akció volt egyébként, aki tudja, nézze vissza a megfelelő felületeken, és utána viszont a pécsi mindent eldöntő mérkőzésen nagyon simán nyert 21 ponttal a Honvéd, és ezzel szerintem egy előzetesen senki által nem várt eredményt értek el az, hogy ötödikek lettek, nyilván a NK-nak is jár a kalapemelés, és hát jövőre majd lehet készülni a nagy házi rangadóra, ugye a PVSK jutott fel, majd erről is talán beszélünk kicsit az adás végén. Mit tudunk erről így mondani, Dani, mert én szerintem mind a két csapatnak siker, azért az meglepő szerintem, hogy pályahátrányból a Honvéd tudta megnyerni ezt a párharcot, de igazából nem hinném, hogy itt bárki is szomorkodik az eredmény miatt.
Szerintem itt senkinek nincsen oka tényleg a szomorkodásra, mondtad, mind a két csapat bőven túl teljesítette az elvárásait, és az, hogy 5.-6. helyen végeztek, az meg igazából tényleg egy extra, már az is szerintem extra volt, hogy bejutott ugye a legjobb 8 közé, a Pécs ugye a kupa döntőbe is bejutott a 4-es döntőbe, úgyhogy mindkét csapat bőven ez az overachiever kategória. A Honvéd ezt a meccset pont láttam, itt a harmadik meccset ebből a párharcból. Honvéd nagyon jól menedzselte ezt a mérkőzést, illetve azért az NK-nak nem segítette a dolgot az, hogy a Volk 8-1-et, a Majafics meg 10-0-át dobott mezőnyből. És igazából itt a régióségre támaszkodva a Honvéd ezt a párharcot lehozta. Én azt gondolom, hogy egy nagyon szimpatikus csapat, aki hatalmasat ment az alapszakasz végén ahhoz, hogy rájátszásba jusson. Ami inkább itt szerintem a repetés az, hogy nem pont nem a másik két csapat, a Sopron meg a Deac játszott az 5.-6. helyér, és nem az NK meg a Honvéd a 7-8-ért. Én azt gondoltam, hogy itt ez pont fordítva lesz, ugyanakkor azt mondom még egyszer, hogy mindkét csapat tényleg teljesen megérdemli azt a dicséretet, és mert ha szívünkre tesszük a kezünket, szerintem egyikünk se várta se az NK-val, se a Honvédot a legjobb 8 közé, és őt ugye beszéltünk is arra, hogy a Honvéd egy ideig a tabella a legutolsó helyén tanyázott, ugye nem is volt annyira sok hátra már az alapszakaszban, amikor ez történt, úgyhogy le a kalappal előttük, és látszik, hogy mindkét helyen jó munkát végeztek ebben az évben.
Csak amihez tartás véget, a 7.-8. helyért is megvolt a párharc, és ez is elég korán lezárult. A Sopron 2-es győzelem mellett végül 7., a Deac pedig azok után, ugye, hogy a mezőny közepén végzett ugye 5. helyen, így végül is csak a 8. lett a hivatalos végeredményben, és hát ők is nagyon leeresztettek itt a végére. Mondjuk ez a Sopronra is igaz, de így végül inkább a nyugati végen lévő Sopron örület. Nyilván ez az utolsó párac egy utazás szempontjából annyira hiányzott mindkét csapatnak, mint az a bizonyos a hátunk közepére, de ez is megvolt, lehet menni tovább. Melyik csapat teljesítménye nagyobb csalódás neked idén?
Hát jó kérdés. Sopron rosszul kezdett, de én be is mondtam, hogy a potosikkal se jutnak 8-ba, ezt táfolták. Talán a Delc, mindig úgy vagyunk velük, hogy tudjuk, hogy azért ott van miből költeni, és sosem vesznek igaz a zsákba macskát, aztán valójában se jutnak oda arra a szintre, talán utoljára a Moody és a Heinz-féle csapat volt, amelyik ugye negyedik lett meg kupa második, azon kívül nagyon, nagyon nem értek el semmit, szóval a Delc mindig ilyen csalódás, holott sose várott tőlük igazából semmit, úgyhogy inkább a soproniak lehetnek boldogok egy rossz kezdés után egy 7. helye.
Egyetértek egyébként szerintem is, de igazából ez a boldog is ilyen idézőjelesen boldog, mert nyilván ez mindkét csapatnak csalódás. Ez van a felsőházban, ugye akkor még egyszer kedden lesz mind a két mérkőzés, a döntő, illetve a bronzmérkőzésnek is a második felvonása, és a tévé adja 6 órától a Szolnok Falkót, és hát kíváncsian várjuk akkor, hogy mi lesz. Na beszéljünk akkor arról, ami igazán érdekes méghozzá, az alsóházi vérengzés. Több kérdésre megkaptuk a választ itt a 8. forduló után. Egyetlen egy nagyon nagy kérdés maradt, hogy ki lesz a kieső, és hát úgy hozta a sors, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a szerdán majd a Kecskeméten lejátszandó Kecskemét-Kaposvár mérkőzésen fog ez kiderülni. Mind a két csapat az alsóházban 4-4 a mérleg, amivel állnak. Ugye a Kecskemétnek van egyel több pontja, mint a Kaposvárnak, és hát ez lesz az a mérkőzés, ami valószínűleg nagyban befolyásolja a kiesőnek a szemét. Hát neccesen alakult, ugye Dani, nektek volt egy mindent eldöntő, szintén mindent eldöntő mérkőzésetek a hétvégén, pont az említett Kaposvár ellen, előtte ugye eléggé simán kikaptatok, talán Kecskeméten, ugye, vagy nem is tudom, kitől
Szegeden,
kaptatok.
Szegeden.
Tegeden,
Szegeden.
bocsánat, igen, meg előtte ugye Kecskeméten is, talán nem is tudom, elég régóta nem foglalkoztunk már a playouttal. A lényeg az, hogy erre a meccsre nagyjából, ahogy néztem, sikerült legalább a légiósokat összedrótozni, ahogy láttam, csak Durázi Krisztófer nem állt rendelkezésre az alaprotációból. Mit láttál kint a mérkőzésen?
Igen, nyilván ugye azért szeretem annyira a csapatomat, hogy kimegyek. Egyébként remek hangulat volt, kicsit, most nagyon hülyén fog hangzani, de kicsit volt, mint hogyha bajnokságot nyertünk volna a végén, úgy örültek az emberek ennek a bennmaradók azért mégiscsak a legnagyobb tradíciójú klub szerintem a körben, az NB1-ben ugye legrégebb óta a csoportos tagsága rendelkező csapat. Hát ez óriási megkönnyebbülés, és most nagyon dicsérem ezt a pontrendszert, mert ha lenne, akkor viszont óriási baj lenne. Ugye a körben az egyetlen csapat az, amelyik negatív mérleggel áll jelenleg a playout tabelláján, 3-5, úgyhogy minket ez a pontrendszer, ez most szerintem elég komolyan megmentett. Nem ismerek bele gondolni, mi lett volna akkor, hogyha ez nincsen. Egy nagyon küzdős meccs volt, ennyire ezt a csapatot kaparni nagyon régen láttam már, talán még a FIBA Cup selejtezőn, amikor mondtam, hogy a Herstreyen játszottunk, akkor elég nagy keresni valónk lesz ebből a bajnokságban, hát ugye ezzel szépen mellé lőttem. Nagyon nagy küzdés volt, mindenki bedrótozva vállalta a játékot, a Jogo, Basics, igazából lépni nem tudtak, de mégis megtettek mindent a győzelemért, és végül is sikerült, látszott is az a teher, ami leesett a játékosokról. Hát és ennek megvan a bennmaradás, aztán most tényleg itt a szerd Kecskemét Kaposvár mérkőző elég sok meg válaszolatlan kérdésre most majd választ fog adni, de nem mernék tippelni azt, hogy ki lesz a kieső még mindig.
Hát az odavágót a Kaposvár 7 ponttal nyerte.
Így
Tehát
van.
a Kecskemétnek igazából, én ahogy nézem itt a pontok miatt, talán az egy pontos győzelem is elég lehet.
Igen.
Bár, hát most a fene tudja, mert ugye, hogyha a Kaposvár az utolsó fordulóban nyer, akkor ugye lesz 16 pontja. Igen, akkor, tehát a lényeg az, hogy a Kecskemétnek egy egypontos győzelem is elég, a
Így
Kaposvárnak
van.
meg mindenképp nyernie kell, és akkor még akkor majd szerintem számolgat. Bár nem, akkor nem lesz számolgatás, mert az egymás ellenében meg jobb lesz a...
Jobb a kényelm.
Azt hiszem, na mindegy, olyan időszaka van a napnak, amikor nem annyira megy a matek, elnézés, de egyébként nagyon durva, hogy mennyire együtt van a mezőny, hogyha tényleg nem lenne a pontszámítás, ugye az a hatból négy csapat is 4-4-jel áll, az Atom van egyedül pozitív mérleg előtt 3-mal, egyébként így, hogy meg lett nekik a biztos bemaradás, ők is eléggé szépen leléptek a gázpedálról itt az előző körben, és ugye, ahogy te is mondtad, egyedül a Körmend áll 3-5-tel, ott meg hát tudjuk, hogy milyen körülmények vannak, ugye mindenki is sérült, most nem, mint hogyha ez kifogásként mondanám, mert mindenhol máshol is vannak sérültek. A Kaposvár részéről mit láttál, mert én szerintem, tehát itt a podcastben emlékszem, ugye, amikor megtörtént az edzőváltás, és jött Damjanovics, akkor ugye ott fellendültek, és még ott örültünk is, hogy milyen okosat húz a Kaposvár azzal, hogy gyorsan leköti a következő szezonra is Damjanovicsot. Hát azóta olyan sokat fordult a dolog, hogy most meg már az megy, ugye, hogy nagyon nagy eséllyel kiesnek. Mit láttál tőlük, hogy mi lehet az oka annak, hogy ennyire gödörbe kerültek itt a szezon komplet szinte második felére?
Szerintem a Kaposvárnak igazából szintén a sérülések volt nagyobb problémái, ugye Teremiéből hagyott ki hosszú időt egy térsérülés miatt, aztán most Körmende nem játszott a James Jean Murray, illetve a Boris Rinyás is. Ugye a Tajidinek is kellett kiadni meccseket egy betegség, illetve sérülés miatt, úgyhogy szerintem ők is miatt kerültek igazából ebbe a problémába. Filipovics Márkot azért sikerült beépíteni, neki is azért voltak bőven extrának mondható meccse playoutban is, meg előtte is az alapszakaszban is, úgyhogy nem tudom, hogy itt lehetett félre, én is inkább ezt a sérülésekre húzom rá, ugyanakkor ki kell emelni, hogy a fiatal megtalálták a Halmai Dánielt, egy nagyon nagy tehetséggel rendelkező, nagyon nagy potenciálra rendelkező fiatal irányítót, kinek voltak egészen extra kiemelkedő meccsei, és nagyon bátran játszik, nagyon jó passzai vannak, jól dob, úgyhogy itt azért találtak egy gyémántot itt ebben a nehéz helyzetben is. Meglátjuk, hogy mire lesz elég, de mondom, szerintem kis inkább a sérülők okozták a fő problémát ebben a playoutban.
Oké, de figyelj, tehát az előtti körben, a hetedik fordulóban otthon a Paks ellen vezettek 19 ponttal. És ha az a győzelem meg lett volna, akkor most sokkal jobb helyzetben lennének. Tehát azért minden nem lehet a sérülésekre ráhúzni. Ott
Persze.
volt egy 8-26-os harmadik negyed, tehát azért nagyon sokat köszönhet tehát idézőjesen magának is a Kaposvár, mert nagyon sok olyan mérkőzés volt, amit relatíve biztos vezetésről adtak le, és ez az alapszakaszban is látható volt. Tehát de nagyon durva. Tehát itt most igazából az a baj, hogy bárki is esik ki, mindenképpen nagy érvágás lesz, mert a Kaposvárról tudjuk, hogy milyen tradíciókkal rendelkezik, szép új csarnok van, nagyon jó szurkoló tábora van. A Kecskemét nyilván ugye sokan Stojan Ivkovics személye miatt valószínűleg örülnének, hogyha kiesnének, de attól függetlenül az utóbbi időkben a Kecskemét is szép eredményeket ért el. Nem tudom ezt tovább ragozni, nagyon kíváncsi leszek. Ez a mérkőzés szerdán lesz. Hát hál' Istennek ugye nem ugyanazon a napon van, mint a döntő meg a bronzmeccs, szerintem ezt is aki teheti nézze meg, mert itt ugye sokszor beszéltünk róla, hogy azért aki kiesik a másodosztályba, az egyáltalán nem jelent automatikusan visszajutást a következő évre. Látjuk most a Pécsnek is ugye csak második neki futásra sikerült, tehát ott azért ugye mivel a különböző szabályok vannak, nem biztos, hogy minden szponzor szívesen ad pénzt egy másodosztályú csapatnak, és a többi, és a többi. Tehát itt azért sokáig a purgatóriumba lehet löködni, hogyha valaki kiesik az első osztályból.
Hát igen, úgyhogy senkinek nem jó oda lekerülni, mert azért tényleg vannak jó csapatok, tehát azért a MAFC mindig ott van az elején, a Cegléd is szerintem jövőre megint ott lesz az elején, Vasas is mindig ott van, úgyhogy vannak csapatok, akik azért bőven kopogtatnak ott a csoport ajtaján, úgyhogy nagyon nehéz visszajönni a B-ből.
Igen, aki még ugye bennmaradt és nem volt róla szó, az a Szeged, ugye ők is nagyon sokáig a veszélyzóna közvetlen szélén, határán voltak, és ők meg pont a Kecskemét ellen mutattak be egy nagy fordítást, a 2 ponttal sikerült nyerni, ez ugye a harmadik fordulóból volt most lejátszott mérkőzés, és ő nekik is ilyen szempontból jár a kalapemelés, mert tényleg az a bizonyos úrok az ő nyakukon is nagyon sokáig ott volt, és most erre a mérkőzésre sikerült felpörögni, és ugye régen láttuk már egyszerre jól játszani Lokot és Vuridzsot, most mind a kettő oda tette magát, és hát Vuridzs ugye az ő rá nem jellemző módon végül a tripláival nyerte meg a mérkőzést a Szegednek.
Igen, ugye a Szeged is borzasztóan kezdte ezt a playoffot, aztán végül is azért az a minőség, amit ez a két játékos képvisel, végül is eldöntötte, hogy őnek nem lesznek ugye kieséssel való problémáik, és örülök, hogy a Szegedben marad. Azt gondolom, hogy ezt az évet azért valamilyen szempontból olyan szinten pozitív ízzel zárhatják, hogy egy kupa ezüst után nem lett volna a legjobb ugye kiesni az alból, úgyhogy ott is ugye rengeteg sérülés volt, meg alapból már ahogyan kezdték az évet, szóval szerintem ők örülnek annak, hogy végül is meg tudtak maradni stabil a csoportosnak jövőre is.
Jó, akkor én szerintem zárásképp beszéljünk egy picit a piros csoportnak a döntőjéről, mert hát mégiscsak ugye a jövő évi szezon szempontjából ennek van jelentősége. Ugye Pécs-Mavc volt a párosítás, pécsi pályaelőnnyel, és hát végül minden csapat hozta a hazai mérkőzését, és voltak ebben igazán kiütéses győzelmek. Ugye a második mérkőzésen a Mavc hát ráduplázott a Pécsre, 102-51, hatalmas kiütés, és utána igazából egyedül a harmadik mérkőzés volt az, ami relatíve szoros volt, ott mindössze 6 ponttal nyert a Pécs, de a többi az mind magabiztos győzelmet hozott, mint ahogy az ötödik mérkőzés is tegnap 90-79-re nyert, és végül jutott vissza a PVSK az első osztályba. Egy nagyon jó hangulatú mérkőzés volt, hogyha jól olvastam, szinte telt ház a Lauberben. Te nézted ezt a mérkőzést, mit láttál, Dani? Ugye a fél időben egál volt, a Mavc kezdett jobban, és a második fél idő lett végül a döntő a hazaiak javára. És itt is volt egyébként egy tripla duplázás, méghozzá a hazai oldalról Onyen Micsovics szemében, ő 26 pont, 10 lepattanó, 11 gólpasszal szállított egy tripla duplát a lehető legjobbkor.
Így van, én mind az öt meccset néztem, ugye YouTube-on keresztül lehetett követni, és hát egy kicsit jobb volt, mint hogyha mindig on kellett volna ezeket a mérkőzéseket
De
nézni,
csak egy
ezt így
kicsivel, ugye?
kiemelném.
Csak egy
Hát
kicsivel.
egy nagy, nagyon-nagyon kével. Szerintem az ötödik meccsen a rutin döntött. Azért, amikor a Horthy Bálint, Halász Ákos, Bíró Olivér, Antóni Csanád, ezek azért a játék bőven edzettek a csoportban, és az látszott a végén, hogy amikor higgadtnak kellett lenni, és be kellett dobni a fontos pontokat, be kellett adni a büntetőket, akkor ők ezeket értékesítették. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a párharcot igazából tényleg a két közötti rutin dönt el. A Mavc is szerintem szimpatikus, gyors, fiatal, lendületes kosárlabdát játszott. Ugye egy remek légiós, aki egészül az Amori Árcsibáldal, aki amúgy Sopronban is szerintem egy egész jó szezon futott, ugye aztán ott egyéb okok miatt ugye a Potosik megvált tőle karácsonykor. Hogy egyébként hiszem, ez színvonalas döntő volt. Ugye sokszor szoktuk szívni a B csoportot, hogy milyen színvonal van. Ez a két csapat végig kiemelkedett játéktudásban, illetve tényleg mindenben. Ugye itt a Pécs cserélgette a légiósait, a páratlan meccseken játszott a Micsovics, a párosokon meg az Ignutinovics. Mind a kettő azt gondolom, hogy kiemelkedett abban a mezőből, és végül is ez volt még a döntő faktor a veterán magyarok mellett. A Mavs egy kicsit nyugodtabb, és megpróbál csapatként játszani a második félidőben úgy, hogy az elsőben játszottak, és tényleg kicsit higgadtabbak, akkor akár alakulhatott volna ez a mérkőzés másként is, de ugye viszont a Pécsi tavaly is döntőt játszott, akkor is egy ötödik meccsen buktak, most ötödik meccsen sikerült behozni a feljutást. Kíváncsi vagyok, hogy amúgy ebből a keretből hány magyar játékos fog itt maradni majd az alcsoportos rotációra.
Egyébként most böngészem a statisztikát, tehát az, hogy hosszú mérkőzés volt, meg nagyon tördelt, mert ahogy nézem, rengeteg falt
Host,
volt,
igen.
rengeteg büntető, tehát 26-ot dobott a Pécs, 43-at a Mavc, és én itt mikor sajnálkozom a Szolnoknak a botrányos büntetőzése miatt, tehát az, hogy a Mavc 15 pontot hagy a vonalon egy ilyen mérkőzésen, amit ugye 11-jel bukott el, ugye ennek következménye az, hogy a Pécsnek sokkal több mezőny kísérlete volt, ez, ha jól számom, 21-jel többször dobtak rá, tehát ahhoz képest ennyire csapkodó volt a játék a szónak annak az értelmében, hogy durván játszottak, falhatáron játszottak, vagy ez minek volt köszönhető szerinted?
Szerintem még leginkább az, hogy hatalmas volt a feszültség a végig a két csapat között, rengeteg volt a trash talk, rengeteg szementek, úgymond a szó jó értelmében egymásnak a játékosok, hogy kiskakaskodás, meg ilyenek. Szerintem ezt próbálták ezzel megfogni a játékvezetők, többször volt technikai, vagy sportszerűtlen az első négy mérkőzésen, úgyhogy megpróbálták megfogni, egy kicsit szerintem túllöttek vele a cél, azért ennyi büntető kísérlet az megint csak páratlan. De mondom, szerintem az annak tudható meg, hogy megpróbálták azt megfogni, hogy bármi komolyabb balhé kialakuljon ezen az ötödik meccsen, mert tényleg nagyon parás hangulatú döntő volt az első négy mérkőzés alapján.
Megvan tehát a jövő évi feljutó, az, hogy kivel cserél helyet a PVSK, az most szerdán dől el, ahogy azt az elmúlt percekben már párszor elmondtam. Amit elfelejtettem, és ezúton is szeretném bepótolni, az az, hogy az NK részéről ugye kiderült, hogy Kovács Péter az utolsó mérkőzését játszotta és visszavonul. Hát ugye Peti sokat játszott Szolnokon is, úgyhogy nagyon nagy közönségkedvenc volt, csupaszív játékos. Gratulálunk neki ezúton is a pályafutásához, és sok sikert a továbbiakban. Hiányozni fog. Tehát azért ő egy olyan kategóriáját képviselte a játékosoknak, hogy nem feltétlenül azért szerettük, mert minden meccsen 20-30 pontot dobott, hanem ugye ő a pióca védekezéséről volt híres, meg az eszméletlen munkamorájáról. Úgyhogy gratula neki, és tényleg Örülünk. Én nagyon örülök, hogy játszott Szolnokon azokban az időkben, amikor itt játszott, és nagyon szerettük. Szerintem mondhatom
Így
ezt így a szolnoki szurkolók nevében is.
van, szerintem mindenki nevében mondhatod, ugye te is mondtad, nem volt egy vajkezű 40 pontos scorer, de a parkettát felszett, és már aki tudta kapcsolni az főlegjobbet, úgyhogy minden jót kívánunk neki tényleg a civil életben, és gratulálunk a pályafutásához.
Egy utolsó dolog, amiről szeretnék veled beszélni, Dani, és ezt ugye nem mondtam neked előzetesen, hogy erről szó lesz, de az a helyzet, hogy ugye a múlt hét folyamán volt egy elnökségi ülés az MKOS budaörsi új, szép, gyönyörű székházában, egyszer voltam ott, a Dávid Kornél interjút ott készítettem, nagyon szép épület, és ami nekem szemet ütött, az az, hogy az erről szóló hír nagyon hosszú, mert rengeteg kitüntetés lett kiosztva. Arról szépen megemlékeztek, hogy ki miért kapta a kitüntetést, majd a közlemény végén van egy, hát most itt a kivonatot nézem a BB1 szakportál oldalon, ahogy ugye Forrai Gábor nevezi ezt, három sor, a küldőgyűlés a díjazások után elfogadta a szövetség 23-as évéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót, a 24-es évre szóló szakmai és pénzügyi tervet, és a 23 és 27 közötti szakmai stratégiát, illetve az alapszabály módosítását is. Na most ez az utóbbi kettő az, ami egy kicsit is érdekes lehet. Azért a szakmai stratégia szerintem elég fontos lenne, hogy tudjuk, hogy miről szól, meg az alapszabály módosítás is, mert ugye most momentán az a helyzet, hogy jövőre megszűnik ugye az 23-as szabály, ezt tudjuk, és helyette az lesz, hogy egy magyarnak a végig a pályán kell lennie, de az eddigiektől eltérően nem 5, hanem csak 4 légiós lehet a meccskeretbe nevezve. Ugye ez azt jelenti, hogy lehet neked 5, 6, 7, 8, 9, 10 igazolt légiósod is, de a meccskeretbe csak 4-et nevezhetsz. És ugye elméletileg ez van, de hivatalosan határozatban még nem láttuk ezt leírva, hogy ez lesz a következő szezonban, és ugye ez magával fogja azt hozni, hogy a használható magyar játékosok, akikből ugye nincsen sok, ezt nagyon jól tudjuk, hát még drágábbak lesznek, még inkább nagy versenyfutás lesz azért, ki hol igazol, és hogyha lesz megint egy olyan csapat, hogy mondjuk a Falkó jövőre is ugyanígy megtartja a válogatott szintű magyarokat, akkor még inkább egy oldalú lehet a bajnokság, mert azt látjuk, hogy az 23-as szabály nem váltotta be azt, amire behozták, nem sikerült fiatalokat úgy nevelni, hogy behozzák azt a lemaradást, amit az utánpótlás képzésben felhalmoztak. Mondhatjuk szerintem azt, hogy ez az 23-as dolog, ez inkább csőd, mint siker, és hallani olyan tervet is, és ez az, ami miatt beszélni akarok veled erről, hogy a következő utáni szezonban, tehát a 25-26-os szezonban pedig már két magyart szeretnének a pályán, ott viszont ezt a 4 légióst elvetnék, tehát lehetne akár 5 is, de hogy kettőnek mindig a pályán kéne lennie. Na most azért gondoljunk bele, én szerintem már ez a következő szezonos is egy halálos ítélet lesz azoknak, akik a nemzetközi kupában akarnak indulni, mert az, hogy csak 4 légiósod lehet az egész keretben, nyilván nem tartom valószínűleg, hogy valaki mondjuk 5-öt vagy 6-ot fog úgy igazolni, hogy a meccsnapon nem tudja őt alkalmazni, pénzügyileg sem túl előnyös valószínűleg. Másik oldalt meg ott, hogyha a 4 légiósból az egyiked megsérül, akkor véged van. Tehát ezt idén is láttuk, hogy a sérülések sajnos igenis fontos szerepet játszanak, és ez a szabályozás szerintem nagyon afelé megy, hogy most, bocsánat a kifejezés, bődületes nagy kapufa lesz. Én értem a lényeget, meg értem, hogy jó lenne a fiataloknak a fejlődési lehetőséget megadni, de az első osztály, amiben itt a csapatoknak, meg a csapatalkalmazottaknak, a GM-eknek a megélhetése forog kockán, és a többi, eddig is mindig egy szezonra tervezett mindenki. Nagyon ritkán látjuk azt, hogy valakinek több szezonra átívelő koncepciója lenne a csapatépítése, talán most egyedül a Falkóról mondható ez el, de ezek után meg még inkább a túlélésre fog kb. Mindenki játszani, és ez így nagyon nem jött. Tehát értem én, hogy az akadémiáknak ott lehetőséget kell adni az onnan kijövő fiataloknak, de láttuk, hogy nem megy. Egyszerűen nem megy. És ez most megint az lesz, ugye Forrai Gábor mondta régen mindig, hogy megszivatják az első osztályban dolgozó edzőket azok miatt, akik a utánpótlás képzésben nem végzik jól a munkájukat, hogy most meg még inkább befelé megyünk. Bár lehet, hogy csak én látom ennyire negatívan a dolgot, meg értem a lényeget, hogy tényleg segítsünk abban, mert a válogatottnak hosszú távon ez az érdeke, de már az idei sem volt egy túl színvonalas bajnokság, és a jövő évi meg akkor ezek szerint még ennél is rosszabb lehet.
Lehet. Igen, ahogy te is mondtad, ugye főleg ez a nemzeti kupa induló csapatoknak igazából szerintem az arconvágás. Most jó, nyilván a Falkorról nem kell beszélni, mert nekik megvan az a magyar maga, ami ezt kompenzálja. De láttuk azt, hogy egy Albánál például mire volt elég ugye egy 6 emberes rotáció. Igazából pont arra, hogy jött egy Szolnok, aki volt az edzőjében, aztán igazából lesimázta
És
őket.
látod, Roberts megsérült,
Így van.
az öt
Vége is.
légiósodból az egyik nem állt rendelkezés, és egyből vége volt kb.
Így van. Meg ugye most azt veszem ebből a szempontból, mekkora hangsúly fekszik majd a scoutingra, meg a kiválasztásra. Hát látjuk, a csapatok éves szinten cserélnek 2-3 légióst. Most nem hibázhatsz,
Sőt,
mert hát így van.
van,
Tehát, hogy
ahol két csapatra elég légióst,
így van.
igen.
Nem hibázhatsz, különben igazából véget. Tehát, hogyha nem tudsz kiválasztani, én azt gondolom, hogy itt a csapatoknak a 4 légiósából kettőnek extrának kell lenni, mert különben véged van. Tehát, hogy az, hogy a Falkóval versenyez a jövőre, az azt mondom, hogy, tehát, hogy a lehetetlen kategória egyelőre. Úgyhogy nagyon érdekes. Hibázat lehetősége nincsen jelenleg ügyvezetőnek, meg csapatvezetőnek jós kiválasztásban, és az, hogy meg ugye a másik, meg hogy milyen magyar tudsz igazolni, mert ugye a használható magyarok ára az valószínű az egekben lesz, és tudjuk, hogy melyik csapatok szippantják ezeket általában fel. Nem gondolom, hogy ez idén változni fogna bármilyen szempontból, úgyhogy én is kapufának érzem, ráadásul elég komolynak, mert én egy olyan körmendnek voltam évekig, ahol azért amikor 5 légiósít a pályán szabály volt, azért alapjaiban határozta meg a körmendi csapat az 5 légiós, és emlékezhetünk arra, hogy milyen játékosok játszottak itt, Trey McKinney, Jones-ok, Denzel Smith-ek, Terry Allen-ek, tehát azért akik utána befutottak egy német, egy francia, egy olasz,
Kendrick
egy
Perry, akik most éppen BL-t
Kendrick,
nyertek, és
így
MVP
van,
lett a BL
MVP-k
döntőbe.
lettek, Cam Taylor, aki annó a Pécsben játszott, és ugye is a Malagával most BL-t nyert, szóval, hogy hát nem tudom. Én azt mondom, hogy 5 légiós 4 a pályán az még azt mondom tűrhető, de az, hogy 4 légiós, abban tényleg egyet elvesztesz, talán meg bízom a magyaraidba, akiknek igazából a nagy része lehet, hogy nem is alcsoportos, hanem inkább az alcsoport alja vagy B csoport teteje szint. Hát meglátjuk, hogy ez már
Igen,
mozdítja
én
meg
ezt nem értem, hogy
vasárlapát.
erre miért van szükség, hogy unblock a meccs keretben nevezhető légióst is ilyen durván megszabályoz. Tehát mi a baj ezzel az öttel? Nem tudom ezt majd, hogyha egyszer oda kerül, akkor megpróbálom kideríteni, mert hogyha majd most úgy alakulnak a dolgok, és több idő lesz podcastet készíteni, meg ugye vége lesz a szezonnak, akkor majd megpróbálunk ezekre a kérdésekre válaszolni. Nagyon röviden, ugye Dani, te ügynökségnek dolgozol, ezt talán már beszéltük. Annyi kérdésem van, és erre gyors választ adjál, mert mindjárt ugye lejár az időnk, hogy ez, hogy már ugye a szezon közben megindulnak a tárgyalások, hogy ki hol folytatja jövőre, ez nem befolyásolja negatívan az adott emberkének, játékosnak a teljesítményét, mert ugye nyilván vigyázni akar magára, hogy nehogy összeszedjen egy olyan sérülést, ami miatt jövőre nem tud játszani. Ez szerinted ez helyes dolog, hogy így megy, hogy már a szezon legfontosabb szakaszában elkezdődnek arról a tárgyalások, hogy ki hol játszon jövőre?
És szerintem összességében, ha playoff csapatban játszol, akkor nem befolyásol, ha nem playoff csapatban, az egy másik kérdés, de hogyha ha célokért küzdesz, akkor szerintem nem befolyásolja a játékodat, meg azt gondolom, hogy nyilván vigyáznak a játékosok, de ugyanakkor tudják, hogy amíg szerződés köti egy klubhoz, addig ott kell teljesítenie.
De egyébként szerinted ez rendben van, hogy már ilyenkor megkezdődhetnek a tárgyalások? Nem kéne ezt egy kicsit későbbre halasztani, így akár szabályozással, vagy bármivel? Bár tudom, hogy mindenhol ez megy, csak úgy kérdezem.
Szabályozni lehetne, de valahol meg azt gondolom, hogy rendben van, hogy a verseny megkezdődik korán is. Szabályozni lehetne, de szerintem erre igazából nem lehet ezt szabályhoz kötni. Tehát, hogy szövetségi szinten szerintem ezt nem szabályhoz kötni.
Nyilván ezt nemzetközi szinten kell, mert az is nagy
Így van.
versenyhátrány. Na Dani, köszönöm szépen, hogy itt voltál, ez volt a mai podcast. Legközelebb találkozunk a döntő második meccse után. Köszi, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen én is.
Nektek pedig köszi szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Tegyetek így a továbbiakban is, iratkozzatok fel a podcast hallgatóban is, a YouTube-on is, és akkor találkozunk legközelebb. Mindenkinek jó szurkolást, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!